kedves vendégeink, abból a rendkívüli alkalomból gyűltünk itt össze, hogy találkozzunk egy kiváló emberrel, egy olyan emberrel, akinek a családjához a népünket és történelmünket ambivalens érzések fűzik, mert voltak olyan Habsburgok, akik nem voltak kedvére a magyar rendeknek, és voltak olyan Habsburgok, például, akiért lelkesedett a magyar rendiség, Vitam et sanguinem kiáltották annak idején. És szeretném elmondani azt is, hogy és az egyetemhez is gyengéd szálak fűzték, hiszen ő neki köszönhető, hogy államosították az egyetemünket, és ő neki köszönhető az, hogy magyar királyi helyett királyi magyar egyetem lett az Universitas, amely egyedülálló, meghatározó pozíciót biztosított neki az állami szervek között. Nagyon sok magyar királyi volt, de királyi magyar az egyetlen egy volt a mi egyetemünk. Továbbá nem olyan régen voltam Prágában, ahol rektorok vonultak föl Klepetusban, és azt kellett konstatálnom, hogy a rektorok nagy többségének az én láncom lóg a nyakába. És már féltékeny lettem, de persze eszembe jutott, hogy Ferenc volt az, aki a Birodalom minden egyes egyetemének azonos ékszert ajándékozott. És aztán eszembe jutott az is, hogy olvastam valahol, én kutatgattam annak idején a magyar cigányság történetét, hogy József főherceg volt az, aki Magyarországon hihetetlen segítséget nyújtott ahhoz, hogy a magyar cigányság helyzetét föltérképezzék, illetve a letelepítésében nagyon komoly szerepet játszott. Beszélhetnénk márciusról, áprilisról 1848-ban, amikor szintén a Habsburgoknak köszönhetően indultak meg azok a folyamatok, amelyek végül eljutottak, erről beszélgettünk itt, mielőtt bejöttünk volna, a kiegyezéshez, ahhoz a kiegyezéshez, amely Magyarország virágkorát nyitotta meg. Tehát voltak olyan Habsburgok, akiket szerettünk, szeretem elmondani. Köztük volt Otto is, aki kedves racsolásával és a magyarságot képviselő elkötelezett identitásával lépett föl szerte Európában. És köztük van kedves vendégünk is, Habsburg György, aki édesapjának ezt az elkötelezettségét folytatva számomra legkedvesebb cselekedetként megtanult magyarul, így már 6 nyelven kommunikál, és ha jól tudom, lehet, hogy nem tudom jól, mindezt 1989 után tette, amikor rádöbbent arra, hogy igenis itt helye van, és az Európai Unióban, és az Európai Unióba tartozó Magyarországon nagyon fontos egy Habsburg jelenléte és egy Habsburg közvetítő szerepe, amelyet csak anyanyelven lehet megtenni. Ezért is köszöntöm nagy szeretettel körünkbe Habsburg Györgyöt és Révész Tamás Mihályt. Habsburg Györgyöt nem kell megindokolnom, miért van itt. Révész Tamás pedig, aki beszélgető társa most kedves vendégünknek, aki nem tudja, annak elmondom, hogy a Habsburgok Gödöllői kastélyának volt igazgatója, mondhatni kastélytulajdonosa hosszú időn keresztül. Neki köszönhető az, hogy felvirágzott ez a kastély, és az a múzeum, amely most benne található, a gyönyörű tárlókkal együtt is neki köszönhető. Tehát ez önmagában is egyfajta indokot teremt arra, hogy itt van. További indok az, hogy alkotmánytörténész, arról nem is beszélve, hogy pont azzal a korszakkal foglalkozott annak idején, amelyik a kiegyezésre esik, tehát amiről most itt beszéltünk, és ha jól tudom, nagyon jobban van, meginterjú volt vendéggel, ennek következtében átadom a szót, nem szeretném húzni a történetet, kívánok nagyon kellemes beszélgetést, jó szórakozást.
Köszönöm szépen.
Köszönjük szépen. Ilyen bevezetés után csak a megilletődöttség hangján szólalhatok meg.
De ez nem marad ám sokáig így velem. Egyrészt, mert nem tudok sokáig megilletődni. Másrészt, mert nem is lenne szerencsés, hogyha ez a mostani együtt eltöltendő másfél-két óra nem a laza, könnyed, tárgyszerű, de mégis baráti légkört mutatná és sugározna. A rektor úr leleplezett, hogy annak előtte persze én magamat is, hogy én némileg elfogultan tekintek Bécs fele. Nem ugyan aulikus módjára royalistaként, loyalistaként, monarchistaként, legitimistaként, de ebben a bonyolult és összetett ezer éves történelmünkben én mindig készletést éreztem, hogy Bécsnek nem csak az ártó szándékait és hatását, hanem annál inkább a felhajtó erejét és a progressziót elősegítő befolyását is érzékeltessem. A Habsburgok, tudjátok, végül is velünk töltöttek el legalább 400 esztendőt, és annyi mindent hallottunk, és annyiszor mást arról az elmúlt 400 esztendőről, amely ezt az együttélést fémjelezte. De abban igaza van a rektor úrnak, hogy a történelem olyan, mint egy kaleidoszkóp. Nagyon függ a kialakult, kirajzolódó kép egyrészt azon, aki tartja a kaleidoszkópot, azt is, hogy milyen széljárás, milyen tájfun, cunami járások közepette teszi ugyanezt, de ha jól kezeli a szerkezetet, akkor a történelmet nem feketének és fehérnek, tehát nem is szürkének, hanem sokszínűnek, elevennek és napról napra változó képet mutatónak látja. Ha minden igaz, akkor még valamit mondanék a szolid, modiszt moderátor hangján, lámpalázzal teszem, hogy mint a féle közszolgálati média szereplő, megbeszéltük a Georggal, ugye nem baj, hogyha ez lesz a megszólítás. Georggal megbeszéltük, hogy ez egy rendhagyó beszélgetés, nem csak arra lehet válaszolni, ami kérdésként elhangzik. Nincsenek tabu témák, és ha ő egészen másról akar beszélni, semmi gond. Vagyis az a napjainkban dívó divat, miszerint a közszereplő megmondja, hogy mit lehet kérdezni és mit nem, régi barátságunk okán itt nem támad fel újra, hanem ez tényleg egy kötetlen baráti beszélgetés lett, két barát beszélgetése, mi legalább két évtizede ismerjük egymást. Majd látni fogjátok, hogy az se baj, ha tegeződünk, mert én olyan vénember vagyok, tudjátok, hogy kicsúszik a számból a te könnyedém, csendőrt pert ugyanám. Szóval olyan régi barátok vagyunk, hogy közöttünk mindenféle őszintétlenség tilos, és én magam mindenféle működésemben Habsburg Ottónak és Georgnak sokat köszönhettem, és sokat köszönhetek. Na hát ennyi az, ami hamarjában eszembe jutott, és azzal a némileg feszültség, teli reménnyel párosuló várakozással nyomom meg ezt a néhány diát, hogy rögtön felvezessem a mai beszélgetésünk első 3-4 óráját, amelyben bemutatom az elmúlt 400 év első 300 évét. Mert ugye arról volt szó, rektor úr szólt arról, hogy mindenféle Habsburgok voltak, és volt, akire úgy emlékszünk, hogy centralizált, volt olyan, akire úgy emlékszünk, hogy abszolutizált. Ezek az első Habsburgok, akiről megemlékezünk, de én könnyes szemmel szoktam beszélni Mária Teréziáról, nem csak azért, mert a kastélyomba, bocsánat, szóval a Grassalkovics kastélyba, ő két éjszakát eltöltött, hanem azért is, mert azt szoktam volt mondani, hogy Mária Terézia nélkül nincs Grassalkovics, Grassalkovics nélkül nincs az a fellendülés, ami a 18. században Magyarországon végigment. Tehát Mária Teréziát akár ott van a jó Habsburgok között,
tudom említeni, és hogy aztán csak a szépre emlékezvén a következő korszakot felvillantsam. Látjátok, ők a koronázás alkalmával a királyi pár. A kép elmosódik, olyan távoli az idő, hogy el is mosódhat, de az az 5-6 évtized, ami a kiegyezést követte, a magyar történelem olyan 5 évtizede, amiről elfoglalatlanul elmondhatjuk, hogy sikerült felzárkóznunk Európához, vagy legalábbis Európa közepéhez. Oda nézek, de itt nyomom, következésképpen őróluk van szó, egy uralkodóról, aki bemutatja, hogy mennyire ártalmas a politikai szerepvállalás, olyan volt, ilyen lett, persze közte 68 év, és ez talán sok minden megmagyaráz. Mellette csodálatos, szépséges felesége, akit sok szerző érzékenynek és neurótikusnak nevez. Én magam csak a csodálatos asszonyról szólok, és miért teszem ezt? Mert azt szoktam elmondani, hogy két nő volt az életemben, aki kiérdemelte retrospektíve a csodálatomat, Mária Terézián túl, ez bizony Sisi lehetett. Mindent tudunk erről a dologról, azt is tudjuk, hogy mindaz, ami ezután következett, az a családi tragédiák sorozata. Rudolfról nem kell talán sokat mondanom, Ferenc Ferdinándról úgy szintén nem, de mi az, amiről viszont beszélnem kell? A történet, aminek fonalát felveszem, az a háború kezdetének időszaka, az új uralkodó trónra lépte, és az a Habsburgoknak az az ága, a 20. századi Habsburgoknak az a meghatározó ága, akinek itt egy jeles képviselőit köszönhetünk. Mi az, amit tudunk a 20. századról? Mindent. És az ellenkezőjét is tudjuk. Keveset tudunk azonban, és a meghívásnak ez itt volt a fő indoka, hogy hogyan élték meg a Habsburgok a 20. századot, hogyan élték meg a Habsburgok a hatalomtalanság, a tróntalanság, néha a hontalanság évtizedeit, hogyan találták meg, és hogyan találták föl magukat? Hát ez az első kérdésem. És többre nem is vállalkoznék, mert a végén kiderülne, hogy az ne derüljön ki, hogy eluralom a teretet. Kedves Georg, tiéd a szó.
Rektor, hölgyeim és uraim, hát köszönöm szépen a két bevezetésekért. Nagyon örülök, hogy nem kell beszélni 400 évről, hogy az egész egy kicsit csökkentettük 100 évre. Mert mindig sajnos nekem az történik, hogy az emberek gondolnak, hogy amikor valakinek a neve Habsburg, mindent tudja a történelemről. Ez sajnos nem jön automatikusan a névvel. Hát nekem is kellett tanulni a történelem, de hát sokszor ilyen gyönyörű szép dolog történik, hogy én egy ilyen rendezvények vagyok, és hát utána jön valaki és mondja, hogy a 15. században Tirolban volt egy Johann nevű főherceg, neki két felesége volt, a második feleségevel két lány született, mit történt a lányakkal? Fogalmam sincs. Hát én se tudtam, hogy ott volt, és hát ilyen formában hát nem automatikusan minden történelmi kérdés és a választ tudom. De hát nagyon örültem, hogy megkaptam ezt a meghívást, hogy itt tudunk találkozni, és hát a Habsburgok a 20. században beszélni. És hát amikor kaptam meg a meghívást, hát nem tudtam, milyen érdekes, hogy pont ezen a mai napon, március 13-án megtörténik ez a beszélgetés egy különleges ok miatt. Mindenki, aki most a híradon nézi, meg fogja látni, hogy van a konkláve Rómában. És tegnap hihetetlen érdekes volt, hát amikor megnéztem, amikor bevonultak a bíborosok a Sixtine kápolnában, és hát ott tettek le egy különleges esküt. És utána vissza kellett gondolnom, hogy ez az eskü, hát ezt össze lehetne kötni, pont nem, de itt is rajta van, Ferenc Józseffel, mert hát pont 1903 volt egy konkláve Rómában, amikor a 12. Leó pápa meghalt 93 évvel, és Ferenc Józsefnak még megvolt a lehetőség, hogy vétó tesz egy konklávében. Ez is elég érdekes, hogy neki megvolt ezt a lehetőséget egy vétót tenni. És a vétó ilyen formában megtörtént, hogy egy bíboros, aki jött az osztrák-magyar birodalomtól Rómában, hát az császár és király megvolt a lehetőség neki megmondani egy név, hogy amikor ezt az ember pápával választanak, hogy neki meg lenne a vétója. És mindenki gondolt, hogy a 12. Leo után jönne a Rampallo bíboros, aki vatikáni államtitkár volt, hogy ő az utódja lenne, de Ferenc József tette rá a vétót. És hát ilyen formában küldte a krakói bíboros oda, Rómában, hogy ha választanak ezt a pápa, Ferenc József tenne a vétót. És pontosan hát oda jött a konklávenek hát közelebb, hogy ő lenne a pápa, tettek meg a vétót, nagy felháborodás volt a konklávében, hogy ez milyen formában, hogy valaki hát beleszólhat a szavazásban, és ilyen formában hát nem Rampallo bíboros lett a pápa, de hát 10. Pius választva lett. És az első dolog közt volt, hogy ő mondta, hogy soha nem lesz vétó itt a konklávében, és hát ő leírt pontosan ezt az esküt, amit most a bíborosok tettek, hogy amikor egy bíboros belemegy, csak saját elképzelések, saját akarat tudna képviselni a konklávében, és hogy csak ilyen formában, hát nem egy állam, vagy bárki más szervezet, és hát nagyon hosszú a formula, tehát én ma kikerestem, és hát nagyon szép ezt az esküt, amit kell tenni, de hát ezt is visszavezethető egy 20. században, még egy kicsit időillő Habsburg-gal, hát mint utolsó alkalom, hogy valaki tett egy vétó egy pápai választásnál. De hát természetesen ez egy nagyon fontos időszak volt, hát a családomért, tehát amit Ferenc József halála után hát megtörtént. Hát előtte hát látunk itt Ferenc Ferdinánd, mert a nagyapám igazán nem gondolta, hát amikor fiatalabb volt, hogy ő hát meg lenne a lehetőség, hogy ő császár vagy király lenne. Hát a nagyapám katona volt, és mint katonatiszt nagyon külön helyeken hát szolgálat tett, de világos volt a családnak, hát Ferenc Ferdinánd házasság kötött, igen, ezt a házasság nem volt mondjuk hát elfogadva Ferenc Józseftól, de hát mindenki tudta, hogy amikor neki sok gyereke volt, amikor ő lenne a császár, mindjárt változni fog ezt a helyzet, és hát a saját gyerekek fognak az utódok lenni. De hát amikor történt a nagy merénylet Szarajevóban, hát a nagyapám egy pillanat a másikra pontosan ebben a pozícióban esett, hát ahol biztos soha nem akarta, vagy soha nem tervezte volna hát bejönni ebben a pozícióban, és át kellett venni ezt a pozíciót, gondolom az osztrák-magyar monarchiának az egyik legnehezebb pillanatában. Mondjuk hát 1916 a első világháború közepén nagyon nehéz volt már a helyzet, hát a hadseregnek is nagyon nehéz volt a gazdasági minden helyzet, a birodalom nagyon nehéz volt, és hát ezért szintén különlegesen, mert a nagyapám is katona volt, hát ő tudott, mit jelent egy háború, ő tudott, hogy milyen rémálom egy ilyen háború, mert hát kint volt a fronton, és hát tudott, hogy mit jelent ezt, és hát ezért neki olyan fontos volt, hogy béke tudna teremteni. És minden áron próbált béket teremteni, hát próbált családi kapcsolatot kihasználni, hát a franciákkal tárgyalt minden irányban, de sajnos ezt a fő cél neki nem sikerült elérni. De hát ha csak a kérdés rövid választ még tudnám adni, hát neki elég sok dolog sikerült megtenni. Hát például sokan elfelejtenek, hogy a nagyapám alatt alakult a világ első szociális minisztérium. Mert hát ő látta, hogy milyen nehézségek voltak a szegénység, a háborúnak a problémák, és hát ilyen formában alakult az osztrák-magyar monarchiában volt az első ország, ahol igazán egy szociális ügyek felelős minisztériumban alakult, de mondjuk a fő cél a béket nem sikerült elérni, ezért egy ilyen különleges, és hát öröm, és hát szintén ott tudnám mondani, meglepetés volt is a családnak, mert hát egy ilyen dolog nem lehetne remélni, hát amikor 2004-ben a pápa úgy döntött, hogy boldogan avatja a nagyapám. És hát amikor utána sok kérdések jöttek, és hát mondtak, hogy pontosan miért ő, mert hát csak két év volt császár és király, és hát mondjuk a fő célok hát nem sikerült elérni, nem sikerült béket teremteni, a János Pál pápa azt mondott, hogy sokkal fontosabb, mit tesz az ember minden nap, és hogy minden nap próbálja tenni, és hát, hát amit neki a saját lelkiismeret, és a saját hit, és a saját vallás megmondja, mint a nagyobbik célok elérni. És ez egy nagyon szép dolog, hogy valaki, mert hát hihetetlen vallásos ember volt, aki mindig próbált egy cél elérni, hogy az egyházi szempontokból nem fontos a cél elérés, mert hát mi manapságon is csak látjuk, hogy ez neki sikerült, és azt neki sikerült, és valaki híres, csak amikor szép dolog sikerülnek neki, de mondjuk hát őt elismerték, mert hát minden nap ezt a munkát tett, amit vártak tőle, és nem volt fontos az egyháznak, hogy ő szintén a legfontosabb cél elérte. És ez egy gyönyörű szép dolog.
Ahogy így hallgatlak, az jut eszembe, hogy volt talán ebben valami sorszerűség is, meg valami eleve az elrendelősből. Az ember, ha földi életében nem sok boldogsággal találkozik, attól még az utókor teheti őt boldoggá. Hogy aztán ez oda át milyen konzekvenciákkal jár, erről én most nem tudok hosszan bármit is mondani, de az jut eszembe, amit mondtál, azt én egy mondat erejéig meg tudom erősíteni egy édesapádról szóló életrajzi kötetben. Károlyról a következőt mondták, hogy ízig-vérig tisztességes és becsületes ember, készen arra, hogy vállaljon minden felelősséget, még ha lelkeméjén félelemmel is, nem erőtlenek-e vállai az uralkodói palásthoz. Nem palástolom, hogy az jutott eszembe, hogyha valaki ízig-vérig becsületes, elkötelezett keresztény, akkor mennyire lehet sikeres politikus egyúttal, vajon ezek nem egymást kioltó tényezők és faktorok, de nézzétek el, hogyha némileg ironikus vagy, ne adj Isten, tán szkepszissel teli mondatokat is megengedek magamnak. Ott tartunk csendesebb, hogy Károlyról és Zitáról beszélünk, egy különleges párról. Róluk én azért tudok beszélni, mert előző életemben köszönthettem őt a kastélyban 1918. október 26 és 29-én, három napig, amikor Bécsből a család persze nem először, mert 866-ban is megesett megint egyszer, a bécsi turbulencia elől jobbnak látták a békés Magyarországra áttelepülni, akkor, hogy két nappal ennek utána az Asztóriánál mi történik, nem lehetett tudni. De egy párt látunk magunk előtt, és miközben hallgattam a Gergőt, az jutott eszembe, ebben a teremben nincs még egy ember, aki miközben a nagyapámról beszél, a te nagyapád a mi utolsó királyunk, a birodalom utolsó császára, és a te nagyanyád, Zita királyné, pedig hát úgy él az emlékezetemben, az enyémben, hogy egy 24-23 testvérrel felszerelkezett uralkodói pár tagja. Róla azonban azt kell tudni, hogy egy nagyon határozott karakter volt, még szólni fogok édesapád vonatkozásában, bizonyítandó ez, hogy mennyire is határozott volt. Szóval, hogy él az emlékezetetekben? A nagyszülői pár. Egy pár szót.
Mondjuk hát ez különféle kellene tenni, mert hát amikor a nagyapám 1922-ben meghalt, hát természetesen saját élmények nincs, amit hát a nagyanyámmal még megvannak, mint kisgyerek, hát emlékszem hát egy pár találkozások, de hát mondjuk amikor a nagyapámról van szó, természetesen hát sokat beszéltem az édesapámmal róla. De szintén az édesapám nem nagyon sok idő tudott tölteni a saját apjával, mert amikor ő született 1912-ben, Hát, mint kisgyerek, már sajnos, hát amikor 2 éves volt, Szarajevóban megtörtént a Ferenc Ferdinándnak a merénylet. Hát, amikor 4 éves volt, az apja lett császár és király, és ilyen formában hát nem lehetett találkozni vele. Mert hát olyan sok feladatok voltak, olyan sok utazások voltak, olyan sok felelősség volt ez neki, hogy igazán hát igen, egy pár perc lehetett ide-oda vele találkozni. Az egyetlen pillanat, hát, amikor megjött ezt a lehetőség igazán a saját apjával találkozni, ez volt a Madeirai szigeten, hát a Számüzetben, amikor hát az utolsó 6 hónapban, hát amikor hát az sajnos nagyon rövid idő együtt volt a család a Madeirai sziget, nagyon sokat együtt sétáltak, együtt beszéltek, de hát ezt is kell tudni, hogy hát az édesapám ott csak 9 éves volt, és egy 9 éves gyerek szintén mondjuk hát csak inkább az érzésekről tudott beszélni, és hát a nagyapám nagyon sokat próbált vele magyarázni külön történelmi dolog, és az édesapám mondta, hogy ez az egyik legboldogabb pillanat volt az ő életében, mert hát végre megvolt a lehetőség, hogy egy kicsit időt tudna tölteni az apjával, és hát amiről mindig beszélt, hogy hála Istennek sikerült az apjának mindig a jó humora megtartani, hát szintén a legnehezebb időkben, és hát ez neki egy fontos benyomása volt, hogy ez meg kell maradni, mert hát humora nélkül hát semmit nem megy, és hát ilyen formában. Hát ő is tanulta meg az édesapámmal, mert hát nagyon szeretett vele magyar szakból beszélni, és mert neki ezt a magyar királyi, hát a koronázás és mindent, amit ezzel kapcsolatban volt, nagyon fontos volt. És ezet is együtt tanultak, hát külön magyar versek, mint az Akasztak fel a királyok, és hát ilyen formában szép versek is tanulták. Tehát nem, ez egy szép és különleges idő volt, hát amit ott tudtak tölteni. Természetesen a nagymám, hát ő nagyon egy gyönyörű szép ért el, mert hát 96 éves lett, hát amikor halt meg, és hát ilyen formában még nekem meg volt a lehetőség vele találkozni. Ez szintén nem volt egy ilyen nagymama kapcsolattal, mert hát mindenki tudta, hogy ő a királyné, és hát soha nem lett volna például a lehetőség, hogy tegezem a nagyanyám, de mondjuk hát mindig a magozási formában használtunk. És, de hát nagy benyomást tett nekünk, mert egy hihetetlen szigorú, de kedves volt, és nekem szintén, mint kisgyerek, hát óriási, hát mondjuk benyomást tett ezt a tény, hogy ő soha nem negatívan beszélt valakiről. Ő mindig csak pozitívumok mondta bárkiről, és hát amikor valaki előtte valamit negatív mondta, hogy hát amikor én kezdtem szidni a testvérek, vagy valami ilyesmit, hát mondta, hogy nem, pozitívan kell beszélni. És hát ez nekem nagy benyomásom. Tehát másik dolog, amit szintén egy gyereknek nagyon fontos, hogy mindig feketén volt öltözve. Mert hát a nagyapámnak a halál után ő döntött, hogy csak fekete ruhában fog viselni, és hát ez életvégig fenntartotta. És nagyon vallásos volt ő is. Hát minden nap misében jártunk, hát amikor nála voltnak, ez is egy elég különleges dolog volt nekem, tehát én se szoktam minden nap misében járni, de hát amikor ott voltunk, hát ez kellett megcsinálni. Emlékszem, hogy hihetetlen érdekes találkozások voltak nála, ahol én, mint kisgyerek, nem tudtam igazán hát felmérni, milyen fontos voltak ezeket a találkozások, tehát amikor egyszer hát az édesapámmal mentünk Svájcban, ahol lakott a nagyanyám, és ott találkoztunk Mindszenty Bibóssal, aki látogatást tett a nagyanyámnál, hát mint a kettőt látni. Hát én csak most utána értettem, hogy milyen fontos találkozás volt, ahol én tudtam részt venni, de hát ezt is egy nagy emlék, hát amit maradt vele. Utána, amikor megvolt a lehetőség, hogy hazajött Ausztriában, az első látogatások Ausztriában, de hát, amit mondtál, nagyon vallásos, nagyon kedves, tehát a másik oldal nagyon szigorú, hogy mondjam.
És hát azt is tudjuk, hogy nagyon karakán volt, karakánasszony volt. Az a bizonytalanság, ami a felolvasott mondatból 4. Károlyban létezett, azt azért ő ki tudta pótolni. Tehát ha azt látjuk, hogy mi is történt pont 18. októberre, novemberében, akkor az államfői bizonytalankodást látjuk, ugye ezt tanítjuk, aztán vizsgázni is lehet belőle az Eckenzavi nyilatkozat, hogy értékelte Molnár Kálmán, és hogy értékelték megint mások az anyagi, meg az alaki jogfolytonosság, ellen ragadjon a hív, hogy tartsak megint egy előadást erről, de nem teszem. Viszont azt is tudjuk, hogy ennek utána, ami bekövetkezett, az nem csak az utódállamoknak volt egy fontos történés, számunkra mai napig nem könnyen feldolgozott, talán fel se dolgozott trauma, hanem az uralkodó ház számára is nehezen feldolgozható trauma. Egyik napról a másikra kicsúszott valójában a dinasztia alól a birodalom. Úgy csúszott ki, hogy Ausztriában valami egészen furcsa, de nem túl alkotmányosan építkező köztársaság jött az első napokban létre. Magyarországon meg nem kell talán kibontani az őszi rózsás forradalmat és az azt követő hónapokat, mit is jelentett ez a család számára. De egészen biztos, hogy jelentett is akár bármit. Károly a maga bizonytalanságával arra elszánta magát, ha már Bécset nem lehet bevenni, akkor Pestet, vagyis a magyar koronát és a magyar állam dolgainak a gondozását magára vállalja. És amit látunk itt, kedvenc városom 1921 Győr, a győri pályaudvaron vagyunk, ma is nagyjából így néz ki, úgyhogy könnyedén fel lehet ismerni a telepet. Ez ugye a második királykulcs, amely zita nélkül nem történhetett volna meg. Azt is mondhatjuk, hogy a forrófejű, határozott karakán zita és a hezitáló Károly együtteséből, és a magyar politika furcsa kétarcúságából következően a királypucs pucs maradt, következősképpen el tudott bukni. Azt kérdezem a következő kérdés kapcsán. Van egy mondat, egy híres mondat, a könyvben is sokan idézik. Az osztrákok nem magyarok. Ausztria nem Magyarország. Hogyan értelmezte ezt? Hogyan értelmezték a közvetlen felmenők? És hogyan értelmezett ezt a mondatot itt és most, illetve akkor és ott?
Először mondjuk, hát beszéltél a hezitáló Károlyról, én inkább is mondanom, hogy egy ilyen diplomata Károly is volt, mert amikor egy hihetetlen nehéz döntés kellett hozni ezen a második nevezett pucsnál, hogy igazán fegyver kéne használni, és hát neki megvoltak katonák, akinek itt támogatták, és hát ő mondta, hogy az első világháború olyan sok vér folyt, hogy ez nem lehet tovább vinni, és hát ilyen formában hát döntött, hogy inkább ezt abba hagyja, és hát száműzetbe mentek. Tény, hogy az osztagok nem magyarok. Hála Istennek, van különbség. De mondjuk hát amikor meg kell nézni, hogy van egy Közép-Európa, és ebben a Közép-Európában, hála Istennek, nagyon sok kultúrák vannak, nagyon sok népek vannak, nagyon sok vallások vannak, nagyon sok hagyományok vannak, aki egymás mellett, és hát egymásért hát hihetetlen sok pozitív sikerült elérni, hát amikor megnézünk a kulturális téren, hogy mit sikerült elérni hát ebben a Közép-Európában. Nagyon érdekes is látni, hogy igazán hát ezt a birodalom két részen volt, tehát mondjuk az osztrák rész és a magyar rész. És hát ez nagyon pontosan lehet látni, és ezt az édesapám is nekem egyszer mesélt, tehát amikor valaki most mondjuk hát a volt Jugoszláviában és a mostani Szlovénia és Horvátország közt utazik, és hát bemegy egy szlovén templomban. A szlovén templomban fogja látni ugyanaz a szentek, amit minden osztrák templom lehet látni. És hát amikor valaki bemegy egy horvát templom, hát a horvát templomban ugyanaz a szentek fogja látni, mint a magyar templomokban. Hát mondjuk, hát ott is, amikor látjuk, hogy a városok milyen formában vannak felépítve, amikor látjuk, hát Zagreb, Ljubljana, Pozsony, Bécs, Budapest. Tehát ilyen formában lehet látni, hogy nagyon hasonló gondolatok vannak hát ebben a városoknak a felépítésben. Hát ezek a kulturális tökerek vannak meg, és hát ilyen formában hát meg kell látni, hogy ez nagyon össze van kötve, ezt a Közép-Európa, de hát ezért olyan gazdag volt ezt a Közép-Európa, mert hát sokan éltek ott, sokan egymás mellett éltek, és amit mondom is, hogy amit nagyon fontos volt ebben az osztrák-magyar birodalomban, hogy ott működött az úgynevezett Reichsidee. A Reichsidee az volt, hogyha nemzetek fölött létezett egy ilyen szupranacionális jogrendszer, amit sikerült mondjuk a külön kisebbség, aki egymás mellett lakták, egy ilyen garanciát adni, amikor van egy ilyen konfliktus közt, hogy ott van a császár, és ott van a császári struktúrát, és hát neki tudna segíteni és védelem adni, amikor konfliktusok vannak, és hát ilyen formában sikerült egy ilyen béket teremteni. Tudom, hogy elég sok problémák voltak, és különlegesen az osztrák-magyar birodalom végén, hát különlegesen a szláv kérdés, hát miért nem a szlávok is kaptak meg egy ilyen pozíciót, mint a magyarok, tehát ez inkább egy ilyen történelmi kérdés, tehát hogy olyan sok idő ebben a Közép-Európában ezt az együttműködés jó működött, hát ez biztos ennek a Reichsidee köszönhető, és hát ilyen formában is. Milyen gazdag lett kulturálisan ezt a terület, ez nagyon fontos. Most szintén oda kéne jutni, hogy miért manapságon nincs sokkal jobb barátság Ausztria és Magyarország közt, különlegesen, hát amikor most nincs határ. Ez véleményem szerint egy nagyon sajnálatos politikai következmény, amit történt a 90-es évek elején. Mert hát sajnálatos módon tudjuk, hogy volt ez a vasfüggő, ami sajnos hát Közép-Európa eltűnt, volt Nyugat-Európa és Kelet-Európa. Amit senki nem értette, mert hát amikor látjuk ezt a térkép, ahol rajta van, hát ezt az Európa fogjuk látni, hogy Prága nyugatabb van, mint Bécs volt Nyugat-Európa, Prága Kelet-Európa. Hogy miért ezt kellett így tenni, ez nagyon nehezen értelmezhető volt, mert Közép-Európa eltűnt. Amikor 89 a rendszerváltás történt, Magyarországon hihetetlen sok mondjuk érdekeltség voltak, hogy minél gyorsabban közelebb jutni az Európai Unióhoz. És hát ott Ausztriának lett volna egy óriási lehetőség, hogy ők mondanak, mi szeretnék ebben segíteni, és ebben egy fontos feladat vállalni. És sajnos ez nem tette. Ausztria ebben a pillanatban Kelet-Ázsiával foglalkozott, mert hát ott gazdasági lehetőséget keresett, és hát nem foglalkozott igazán a szomszédokkal, aki váltak, hogy Ausztria tudna neki jobban segíteni, ismerve a közös történelem, a közös kultúrát, a közös mindent. És ez egy nagyon nagy politikai hiba volt az osztrákoktól, hogy ezt nem tették. És ilyen formában, amikor az osztrákok már látták, hogy ott van egy óriási lehetőség valamit csinálni, hát amikor ezt a Közép-Európa jobban együttműködik, már a visegrádi államok kezdtek együttműködni, ami egy gyönyörű szép dolog volt, hogy ezt a visegrádi ötlet alakult meg. Érdekes is, hogy ezeket a visegrádi államok Ausztriában nem szerepet játszott, tehát utána jött a Ferenc Waldner, ő külügyminiszter lett, és látta, hogy milyen lehetőség van, lett volna Ausztria ebben a térségben. És ő előre jött ezen a bölcs ötlettel, hogy egy ilyen Benelux struktúrát szeretnék Közép-Európában fölépíteni, és ott már itt egy ilyen fejlődés volt, és hát ilyen jó mentek a tárgyalások az Európai Unióval, és hát ilyen sok pozitívot történt Magyarországon, mondtak, hogy na, most nem, mert hát amikor igazán segítség szükség lett volna nekünk, hát ilyen formában ez nem jött Ausztriából, és hát most, amikor gondolták, hogy itt együtt kéne működni, ez most már túl késő. Én nem gondolom, hogy ezt a inkább kritikus szomszédi kapcsolat, ez véleményem szerint történelmileg rövid időn belül fog eltűnni, és hát vissza fogunk látni, hogy milyen előnyek vannak, hát amikor határ nélkül Közép-Európában együttműködjük, mert hát ezt a logika mondja meg, hát egy ilyen együttműködés jobban működni fog, de hát ez sajnos nem tudok mondani, hogy mennyi idő szükség lesz, hogy változik ezt a dolog. Sajnos ebben a pillanatban igazán világos, hogy Ausztria nem Magyarország, és Magyarország nincs Ausztria, és hát ott vannak előnyök és hátrányok is.
Most valami olyat fogok megmondani nektek, amit én most először mesélek el. 95 tájékán az akkori magyar miniszterelnök találkozott Helmut Kohllal. El kell őket képzelni egymás mellett. Nagyjából olyasféle, mint amikor én Mezei Barna mellett sétálok a folyosón. És a nagy ember lenézett a kicsire, és azt kérdezte, hogy a Valanickivel milyen a viszony? Az akkori osztálykancellárral milyen a viszony? Mire a kis ember felnézett a nagy emberre, és azt mondta, hogy az a Valanicki a barátom. De nem azt kérdeztem miniszterelnök úr, hogy milyen magánviszonyuk van. Ausztria hogy segíti Magyarországot? A válasz az volt, hogy nem érzékelhető módon. A kancellár elképett, és azt mondta, na majd én beszélek vele, mert higgy el, miniszterelnök úr, ha mi németek nem állunk Ausztria mellé az 55-ös forduló után, akkor ma Ausztria nem tartana ott. Ausztriának kötelessége a keleti régió és különösen a magyarok irányába a felzárkóztatás elősegítése. Na de ne aktualizáljunk, mert már mindjárt itt vagyunk a 21. században, aztán sikertelen királypuccsok után mégiscsak arról kéne beszélni, hogy mi történt a két háború között, arról kéne szólni, hogy ezekben az években mit csinált Habsburg Otto. Nem tudjuk, ezt igazán nem tudjuk, mert erről nem sok mindent hallunk. Láttunk azonban egy családfotót, ahol mint az orgonasípok jönnek a Habsburgok hosszú tömött sorban. Legelől édesapád a legidősebb. Ez ugyanaz a 4 éves kisfiú, persze már nem 4 éves, akit látunk a kastélyban szőkén és lehulló hajzattal. Látjuk majd később kevesebb lehulló hajjal is, de nos, itt tartunk, ezen közben Felcseperedőben édesapád. Magyarországon láttuk, hogy Horthy és a keresztény nemzeti kurzus dominál, nyugaton, már nálunk nyugatabbra Ausztriába pedig két kancellár vezeti el Ausztriát egészen az Anschlussig terjedő időponthoz. De nem tudjuk azt, hogy a trónörökös, én úgy hívom, hogy Rex Hereditarius, mert mi közjogilag eként tekintünk egyéb iránt Ottóra, ezeket az éveket és évtizedeket hogy élte meg, egy picit visszamegyek, mielőtt Hitlerrel bárkit is fenyegetni akarnék. Vagyis mit tett először Otto Ausztriáért, és utána mit tett Otto Magyarországért, és amit tett, kiknek révén és segítségével tette?
Hát a két világháború közt azt kell elképzelni, hogy szintén az édesapám nagyon fiatal volt, mondjuk a család Madeira, ahol száműzetbe vitték az egész család, a nagyapámnak a halál után Spanyolországra ment. Hát ott látunk egy lekétyói kép, a család a baszk földön talált otthon, ahol szintén sokkal erősebb lettek a kapcsolatok édesapám és Magyarország közt, mert lekétyóban jöttek pannonhalmi bencések, és ezeket a pannonhalmi bencések, mint tanárok ott voltak, és ilyenformában az édesapámnak a nagy előny volt, hogy az egész iskolai rendszer 3 nyelven csinált. Németül, magyarul és latinul. És ez szintén ilyenformában, hogy minden tanterv, minden óra más nyelven tették. Egy nap a matematikát németül csináltak, a következő nap magyarul csináltak, és a következő nap latinul. És ilyenformában ezeket a 3 nyelv az édesapám hihetetlen jó tanult, és beszélt is. Sajnálatos módon nálam rektor olyan kedves volt mondani, hogy magyarul is beszélek, tudom, hogy a nyelvtáron még mindig elég sok problémák vannak, és sokszor mondanak, hogy én teljesen akkuzatív mentesen beszélek, tehát ez is egy dolog, amit remélem, hogy a következő években is változni fog, mert a mi nyelvünk sajnos egy kicsit nehéz, Hála Istennek, németül születtem, hát németül nem kell tanulnom, ez egy nagy előny, de hát örültem volna, hát amikor magyarul is, mint kisgyerek tanultam volna. Sajnos ez nem így volt, és csak 29 évessel kezdtem hát magyarul tanulni. De legkétjobban volt a család, utána az édesapám egyetemhez kellett járni, és a család ment Belgiumban, ahol az édesapám a Löweni egyetemen tanult, és ott is az első, hát mondjuk komolyabb politikai kapcsolat tudott fölvenni, mert hát nagyon szorosan próbált követni, mit történik Ausztriában, mit történik Magyarországon. Nagyon érdekes volt a politikai fejlődés Németországban az édesapámnak, hát ő is olvasott, és amit többször mondott, hogy milyen nehéz munka volt a Mein Kampf-nak a könyvet, amit Hitler Adolf írt, és mondta, hogy hát, aki nyitott szemekkel olvasott meg ezt a könyv is, lehetett tudni, hogy mit vár rá, hát, amikor ezt az ember átveszi a hatalom. Ezért próbált mindenhol mondjuk reklámozni, hogy ez, hát milyen óriási veszély van, hát amikor Hitler hát hatalomra jutna. Szintén, amit az édesapám sokszor nekem is mesélt, hogy csak egyetlen egy megbeszélés volt, amit tagadta, és hát ő mindenkivel találkozott, mindenkivel beszélt, de hát amikor Hitler kért fel egy ilyen beszélgetés vele, hát ő mondta, hogy nem fogja találkozni vele, ezért is, mert hát az édesapám látta, hogyan használt Hitler, mondjuk hát a német császári családnak a származottják, hogy próbált ilyen formában egy ilyen közeli kapcsolat vele fölépíteni, és hát ők, mint az ő propagandához használni. És az édesapám nem akarta, hogy bármilyen kapcsolat vele és Hitler közt a Hitler tudna kihasználni, mert hát ő tudta, hogy ő szeretne ezt az Anschluss követni, és ő is tudta, hogy milyen óriási következmény lenne, hát amikor az Anschluss megtörténne. Ezért tagadta meg ezt a találkozást. Sajnos, hát amit az édesapám nagyon féltett, amit látható volt, megtörtént, tudjuk, hogy mit történt Németországgal, tudjuk, hogy mit történt ezen az Anschlusszal, ahol amikor közelebb jött az Anschluss, az édesapám írt a Schuschnigg kancellárnak egy levél, mert hát meg volt győzve, amikor az Anschluss történik valamilyen békés formában, hogy nem lenne, hát valamilyen formában egy ellenállás az osztrákoktól a németek szemben, amikor a Hitler el fog tűnni, nagyon nehéz lesz az osztrák álláspont, és hát amikor a Schuschnigg nem képes harcra menni a németek ellen, hát amikor a németek bevonulnak Ausztriában, hogy ő szívesen átvenne ezt a pozíciót, és hát szintén harcolna az a németek ellen, tudván, hogy ez egy örültség, mert hát a német hadsereg óriási volt az osztrákot, tehát nagyon csekély az eset lett volna a Németország ellene felállni, de hát ő tudott volna, hogy ez utána sokkal fontosabb lett volna az ott. Nem történt meg, Schuschnigg ez nem fogadta el, mondta, hogy ez nem lehetséges, és egy ilyen formában az Anschluss megtörtént. Amikor utána a második világháború kezdődött, sajnos a németek nem nagyon szerették az édesapám, hát több, hát mondjuk, sajnos most sem tudom, hogy mi ez magyarul, egy ilyen fogás, hát egy ilyen letartóztatási
parancs.
Letartóztatási.
Ez egy bonyolult szó, látjátok.
Letartóztatási parancsot adták meg, és hát utána hát nekünk még írásos formában van a Hess-től egy ilyen parancsot, hogy ahol az édesapám mondjuk hát, ha őt fognak meg, hogy halálra ítélnek meg őt, hát próbáltak őt többször megfogni, de hát ez nem sikerült. Utána, amikor továbbment a második világháború, a család menekült az Egyesült Államokban, ahol az édesapám közeli barátság jutott a Roosevelt elnökkel, és ott nagyon próbált mondjuk egy ilyen közép-európai szempontok neki megmondani. Hát amikor ő például tudta, hogy az amerikaiak terveznek ezt a város vagy azt a város bombázni, mert hát ez az amerikai eszközök voltak, oda ment, próbált erre hát rábeszélni, hogy ez nem kéne ott csinálni, és hát próbált külön városok védeni, hogy az amerikaiak ezeket a nagy bombázási taktikával előre mennek. Ezzel a kapcsolat egy ilyen elég közeli barátság alakult Roosevelt és az édesapám közt. Nagyon sokszor tanácsot is kért, az édesapám nagyon sok idő Washingtonban töltött, és hát vele is beszélt mondjuk Közép-Európáról, és hát nagyon érdekes volt, amikor most két héttel ezelőtt voltam az édesapámnak az otthonában Németországban, mert ebben a pillanatban próbálok ezen az levéltár, és hát nagyon sok papírokon átmenni, amit ott vannak, és megtaláltam hát egy ilyen levél és egy gyönyörű szép fénykép a Roosevelt tőled, amit, ahol írtja, milyen to my good friend Otto, és hát milyen jó kapcsolatok voltak köztek, és hát itt ilyen szép képet is, amit most a levéltában eltűnt, és hát nem tudom, hogy hova fog menni, és hát milyen formában ez meg lesz szervezve, de hát egy ilyen nagyon szoros kapcsolat alakult hát az egész második világháború alatt Amerikában, és hát elég sokat sikerült neki elérni, hogy nem olyan sok tönkre ment Ausztriában, mint Németországban.
Vagyis Otto határozottan és radikálisan lépett fel a harmadik birodalom terjeszkedő politikájával szemben. Én emlékszem egy képre, édesanyáddal folyó vitára is emlékszem, nagyanyáddal folyó vitára is emlékszem, ahol a 25 éves krónörököst arra akarta rábírni a nagymama, akit még látni fogunk egyéb iránt, 94. születésnapja alkalmával veled együtt egy képet. Szóval arról akarta meggyőzni, hogy szálljon fel egy repülőre, és szálljon le Bécsbe, és vegye át a hatalmat. És volt egy mondat Zitától, ez a mondat pedig eként hangzik, ha nem lősz, nincs találat. És Otto, aki egyébként bátor ember volt, azt mondta, hogy értem én, anyám, ezt egyszer 21-ben egy kudarcos kísérlettel te már megélted, most nekem kéne megélnem, lőnék is én szívesen, de nincs lőtávolban már Bécs. És így módon figyelme egyrészt arra irányult, hogy megszervezzem valamiféle osztrák ellenállást, éppen a háború utáni tisztességes béke elérése érdekében, másrészt pedig, hogy elősegítse a magyar kiugrást, a Kálai kettőssel egyébként fémjelzett magyar kiugrást a magyarok számára. Nos, itt vagyunk azon a képen, ahol ígértem a nagymamát. Egy kis szűk családi kép ez, tényleg csak a szűk família van jelen, és hát te meg tudod találni magad egy bizonyos.
Kicsit más, igen.
De Zitát aztán itt most el is hagyjuk az eszbefuttatásunk folytatásaként, hanem átjövünk Ottóhoz, a magyarhoz. Engem lenyűgözött az első, és aztán minden egyes találkozó vele. Nem csak azért, mert sajátos világlátása volt, hanem mert időként március 15-e táján is tudtunk találkozni. Mert arról is olyan felülemelkedetten és olyan demokratikus toleranciával tudott szólni, ami itt Pesten 48-ban történt, hogy csak egy európér tud ilyet tenni. Ő magát egyébként nemzetek fölött állónak, európérnek tekintette, de ha a horvátokat kellett védeni, akkor azt mondta, hogy én horvát vagyok, és ha a magyar érdekeket kellett képviselnie, akkor Derungár, ő volt a magyar a familiában. Látjátok, az idő vasfoga nem kell, hogy hivatal legyen az ember vállán, az azért tud némi hatással lenni a külsőre. Izébe ott tartunk, Otto és a háború utáni évtizedek. Amiért én csodáltam, az nem csak a tolerancia és az EUPR attitűd, hanem az a diplomáciai készség, amellyel egyébként elkötelezett jobboldaliként, tisztességes, emberséges célok érdekében mindenkit meg tudott nyerni szövetségesnek. 45 után járunk, látok két képet. Az egyik Franz Josef Strauss. Ha van keménykezű, elkötelezett jobboldali, a bajor miniszterelnök, Stoiber hozzá képes kutyafüle, vagy legalábbis hát szóval már csak egy második Strauss, akkor ő az, aki az egyik kapaszkodó volt Otto számára. A másik úriembert, és ők egy képen ritkán szerepeltek, azt pedig az osztrák kancellárba, Bruno Kreisky-be találjuk meg. Egy ember, aki hidat tudott építeni, a szociáldemokrata Kreisky, és a jobboldali Franz Josef Strauss között, az igazán nagy formátumú, európai horizonttal rendelkező politikus volt, és azt gondolom, hogy ezekről az évekről kellene most beszélnünk, azokról az 50-es, 60-as esztendőkről.
Én gondolom, hogy ott szintén olyan fontos, mint Franz Josef Strauss, hogy Bruno Kreiskiről beszélni, hát fontos az utána lévő, az 50-es évek, 70-es évig, erről kell beszélni, hogy az édesapám lett a Pan-Európa Uniós mozgalomnak, a nemzetközi Pan-Európa Uniós mozgalomnak az alelnök. Hát a Pan-Európa Unió 1922-ben alakult meg, 1932-ben az édesapám belépt ennek a mozgalomban, ezen a szervezetben, amit Kudenhof, Kalergi, Richard kezdődött, és ahol pontosan benne van valamit, hát amit én már egy ilyen előző kérdésben próbáltam válaszolni, ez az ötlet, hogy Európa csak lehetne védeni, menteni és fölépíteni, amikor egyesül lesz a kontinens, és hát amikor sikerül egy ilyen szupranacionális jogrendszer fölépíteni hát Európában, amit szintén, mint példa alkalmazottak, hogy a monarchia, de hát szintén Európában ez lett volna a garancia, hogyha béket lehetne teremteni. Európában, ebben a kontinensen, ahol olyan sok háborúk, világháború voltak, 1922-ben Kudenhof Kalergi mondta, hogy most kéne mindjárt az első világháború után kezdeni. Sajnos a nemzeti szocializmus ezt az egészet tönkretett, ezért hát a második világháború után, ahol igazán láttak, hogy lehet, hogy valami benne van ebben, amit Kudenhof Kalergi mindig prédikálta az első világháború után, a Pan-Európa Unió próbált ezt zászlóra írni és hát előrevinni. És az édesapám 52-ben lett ennek a szervezet, hát Richard Kudenhof Kalergi, Richard volt ennek a szervezetnek az elnök, az édesapám lett az alelnök. És azután az édesapám foglalkozott még mélyebben ezen az európai kérdéssel, és hát próbált mindent tenni, hogy ez az európai minél jobban összenőhet. Természetesen egy nagyon fájdalmas dolog volt, hogy nem tudott Ausztriába utazni. Hát Magyarország pláne nem, de hát mondjuk Ausztriában se sikerült bejönni az országban, mert hát az osztrákat tiltakozták ellene, mert hát nagyon féltek, hogy amikor az édesapám jönne Ausztriában, hogy mi lenne a politikai következmény, hát ha ő jönne be az országban. Hát valamilyen formában nagyon féltek, mert hát például a két világháború közt több mint 3000 osztrák település, város, község az édesapámnak átadták a díszpolgárság. És hát ezt akarom mondani, hogy elég népszerű lett az édesapám Ausztriában, és hát a kormány nem tudta, hogy mit történik, hát amikor ezt az ember visszajön, és hát milyen politikai következmény lenne, hát amikor visszajönne Ausztriába. Hála Istennek, hát 61-ben sikerült valamilyen formában egyeztetni, hogy az édesapám kellett aláírni egy ilyen nyilatkozat, amit elég furcsa volt, mert az osztrák állam kért az édesapámtól, hogy valamiről nyilatkozza, amit már 1919 törvényileg hát változott a helyzet, és hát újra kértek, hogy erről írásos formában nyilatkozik, ez az édesapám tett, tehát még 6 év kellett várni, hogy 67 megkapott a lehetőség, hogy Ausztriában tudott utazni. Én még emlékszem, hogy az első útlevél, amit nekem volt, azt is megtaláltam, hát benne van hogy osztrák útlevél, ahol benne volt írva, ezt az útlevél érvényes a világ egész ország, kivéve Ausztria. Hát amikor most valakinek van egy útlevél az ország, ahol nem tudna utazni, hát ez egy ilyen elég osztrák megoldás volt, hála Istennek 67, ez változott, és az édesapám is Ausztriában tudott utazni, nem történt nagy politikai hát, cirkusz ennek az utazás. Utána mondjuk Kreisky köszönhető szintén a nagyanyám, hát, amikor már nagyon, hát, nagyon szépkor elért, hát, és kapott meg a lehetőséget Ausztriában visszautazni. És hát ilyen formában ő próbált egy kicsit a béke teremteni a családon. Az édesapám mondta, hogy szívesen találkozik vele, többször találkozott Kreiskyval. Jobb volt a kapcsolat a Franz Josef Strauss, mert hát ő adta neki a lehetőség, hogy ezt az idő hát tudta kezdeni az édesapám, amit neki szintén hát az életben a legszebb idő volt az Európai Parlamenti tartózkodás. Mert 79 az édesapám mint nem CSU, amit a politikai párt volt a tagja, de mondjuk hát mint független, hát tudta a CSU listán keresztül bejönni az Európai Parlamentben, és hát ott tudta kezdeni igazán hát ezzel, hát, amit ő akarta, Európa egységért dolgozni, és a közép-európai országokért dolgozni, aki még nem Európai Uniós vagy Európai Közösséges tagok, de hát próbált mindent tenni ebben az Európai Parlamentben. És hát 79, az édesapám már 67 éves volt. Hát mindenki más nyugdíjba ment, hát ő kezdődött ott az Európai Parlamentben dolgozni, és utána 20 év az Európai Parlamentben volt.
60, ha jól emlékszem, 60 éves volt 72-ben, amikor Európai Parlamenti képviselő lett.
67 éves volt.
67 éves. Most nyugdíjba küldeni egyébként, mert...
És utána 20 éve volt az Európai Parlamentben.
És még adatott neki 20 éve. Nem emeritusként rektor úr, hanem aktív politikusként, semmi szemrehányás, nem félreértsük egymást. Van egy mondata apádnak, ami minden embernek vezérlő csillaga lehet, aki 60 fölött van. Már megint kikacsintok a korom mögül. Azt mondta az európai parlamenti megválasztásakor, ő Felső-Bajorország egy választókerületét képviselte. Azt a kérdést tették föl, hogy milyen ambíciói vannak. Ezzel a névvel egyébként milyen ambíciói lehetnek az embernek, ha egyébként arra, hogy az osztrák-magyar monarchia helyreállítása közeli cél és megvalósítható cél legyen, kevés esélyt lát. Nem más, mint az Európai Egyesülés Integráció elősegítése diplomáciai téren, a népek kooperációja és így tovább. Ezért azt mondta, hogy az ő ambíciója a külügyek terére egy ilyen Európai Egyesült Államok külügyminisztere pozíciójára terjed neki maximum. Ebből nagyjából valamit meg is valósított, az Unióban a külügyi bizottság elnöke lett. A másik kérdés, az a másik válaszod adott kérdésre, az még inkább szíven ütött, azt mondta, hogy idősen is elkötelezettnek maradni. Vagyis mindenkinek azt üzenem, ki mikor éri el az időskort, van aki 50 éves korában, van aki 70 éves korában, ti majd 90 éves korotokban. Ezt az Habsburg Otto maximát valósítsátok meg, időskorban is maradjatok elkötelezettek. Nem tudom, látjátok-e, közben itt Georg szerepét átvettem, és csak felvillantottuk azt a néhány tárgyalópartnert, akivel a világot járván szót váltott és szót értett. Nagyon, nagyon sokszínű a kör, de hogy Ronald Reagan-től az a furcsa, homlokú ember Mihail Gorbacsovig terjed a teljes lista, az mutatja azt, hogy a munkamániás kiegyezést és együttműködést kereső államférfi kikkel értvén szót mit tett Közép-Európáért, és mit tudott tenni ezen belül az egyes nemzetekért. Mi az, ami számára az Európai Parlamentben vezérfonál volt? Én csak mankókat adtam magamnak, ne nézz oda, légy szíves. Ugyanis úgy találkoztunk talán másodszor Georggal, hogy segítette az én európai parlamenti utamat. Vitt, mint a féle kelet-európai kisembert, ki rácsodálkozik a nagy Európára, a körbe. Emlékszem, az Európa Parlament elnökéhez elvittél, különböző commissionerekhez, vagyis édesapád mellett működtél. Erről az időről, ha mondanál néhány.
Az édesapám az Európai Parlament mindig szokott foglalkozni a bővítési kérdésekkel, mert hát ez neki volt a fő érdeke. És ilyen formában, amikor megvolt a lehetőség Magyarországgal igazán foglalkozni, hát 1990 után, ő lett mindig a vegyes bizottság, amit az Európai Parlamentben alakult, vegyes bizottság, Európai Parlament, Magyar Parlament, amit kellett dolgozni, hogy ezt a magyar belépés az Európai Unióban tudta előkészíteni. Megkapott ezt a tisztség, hogy mindig elnök vagy alelnök volt az Európai Parlamenti oldaltól. És hát én kezdtem igazán, hát 92-ben hát, kezdtem itt Magyarországon letelepíteni, és 96-ban megkaptam ezt a felkérést, hogy én, mint nagykövet próbálok a magyar ügyek az Európai Parlamentben lobbizni, és megbeszéltem az édesapám is, hát ő mondta, hogy ez egy nagyon, nagyon jó ötlet, hogy ezt megteszem, és hát én ilyen formában megkaptam a lehetőség az édesapám sokkal közelebb együttműködni ebben a kérdésekben, hogy én ott az Európai Parlamentben próbáltam kitalálni, hát milyen politikailag a fontos ügyek, amit Magyarország érintenek, és hogy itt a kellő választ lehetne előkészíteni, hogy amikor jöttek a delegációk, amikor jöttek a kérdések, hogy ilyen formában, hát itt ilyen gyors választ jön Magyarországtól, és hát hogy ilyen formában politikailag is lehetne ezt a tárgyalások előre vinni. Ez természetesen egy gyönyörű szép feladat volt nekem, mert hát így hát elég sok időt tudtam az édesapámmal együttműködni. Különlegesen hát minden hónap a strasbourgi plenáris gyűlésen ott voltam, és ez is nekem adott a lehetőséget, hát nagyon, nagyon sok emberekkel találkozni, hát akivel biztos nem találkoztam volna, hát amikor nem az Európai Parlamentben dolgoztam volna. De hát ilyen formában hát próbáltam itt segíteni az édesapám az Európai Parlamentben, és így hát alakult egy pozíciót, ezt a rendkívüli és meghatalmazott nagykövet, az utazó, úgynevezett utazó nagykövet, amit még a mai napig betöltem, amit 96-ban kezdődött, mert hát amikor ebben az időben a miniszterelnök kérte, hogy ezt megcsinálnám, mondtam három feltételek, amivel ezt elfogadom. Az első volt, hogy emellett hát minden munkát tudnám végezni, mert hát ez nem kell, hogy ez a fő foglalkozása. A második volt, hogy hát minden parlamenti párt egyetért ennek a nagyköveti kinevezéssel, mert hát én az egyik párt vagy a másik párt nem szerettem volna, és hát a jövőben sem tervezem valamilyen politikai párthoz csatlakozni. Előre láthatóan biztos nem a közel jövőben. És a harmadik volt, hogy nem kapom fizetést. És hát költségtérét is kaptam, de hát nem kaptam fizetést. És hát ilyen formában, valamilyen formában eltűntem bármilyen politikai radártól. Mert hát minden kormány mindig próbál hát kivinni embereket, aki költség okoznak, és hát én semmilyen költségben szerepeltem, mert hát nulla volt a költségem. És hát ilyen formában hát én gondolom, hogy az egyetlen vagyok ebben az országban, aki 96 óta folyamatosan pozíció van a miniszterelnöki hivatalban. Még manapságon benne vagyok a miniszterelnöki hivatalban, és hát ott maradtam, mert hát nem tudnak engem kivenni, hát aki nem produkál költség, hát ő marad. És hát ilyen formában hát a takarító nénik, az örök, hát mindenki ki lett cserélve a miniszterelnöki hivatalban, én ott maradtam hát az egész idő alatt. Hát nagyon kellemes, hogy ezt tudok mondani, hogy biztos a legtöbb időt töltöndő hát munkatárs vagyok a miniszterelnök hivatalban, de hát ott az édesapám jól tudtam együttműködni.
Hát excellenciás uram, mert hát persze én tudtam, hogy te rendkívüli és meghatározott nagykövet vagy, és hogy kiállna a Georg helyett egy excellenciás megszólítás, csak az a beszélgetésnek ezt a belsőséges ízét és élét biztos, hogy elvette volna. De egy biztos...
Miért? Nekem nem zavart volna.
De tudom. Azt történt, hogy találkoztam Otto bács von Habsburggal, és kérdezem tőle, hogy hebegtem, habogtam, életem első találkozása a Rex Hereditariussal, mondom, hogy hát milyen megszólítással vihetjük tovább a beszélgetést. Tehát, tényleg nem tudtam most akkor őfensége legyen, vagy hát szóval hogyan tovább? Azt mondta, oké, hát már teljesen lényegtelen kérdés ez. Vagy hívjon elnök úrnak, vagy hívjon doktor úrnak, de ezen ne sokat lamentáljunk, menjünk tovább. Még egy élményem van a családhoz, jöttünk haza, mi ketten együtt, Feri egy. Akkor még szigorúan ellenőrzött úti lapuk voltak a mi birtokunkban. Fülállal fele magam elé engedtem Georgot, és benyújtja már nem azt az útlevelet, hanem a magyar útlevelet, és az útlevél kontrollőr, az egy határőr tizedes volt, ránéz az útlevélre, és azon a lukedmén kidugja a fejét, hogy megnézze a tulajdonost is, az Georg volt, de ahhoz, hogy ez megtörténjen, ahhoz neki ki kellett csavarnia az ő fejét, és éppen, hogy csak kifért azon a lukon. Azt mondtam magamban, hogy mégiscsak vannak előnyei a Habsburg létnek, néha hátránya is, de az, hogy ez egy hivatalos személy által nyaktekerészeti mutatványba torkoljon, ehhez valójában Habsburgnak kell lenni. De még a rendszerváltásnál vagyunk, azt kérdezném tőled hamarjában, hogy ez a Szegesdrót história. Hogy is történt? Mert valójában ez a határnyitás, kapunyitás, integráció elő kapuja volt. És ezen nem volt ott az édesapád.
Nem.
Miközben a mozgalom adta a nevét.
Nem volt ott, az egész ötlet alakult 89. júniusban, amikor az édesapám az első látogatást tett Debrecenben, ott az egyetemen beszédet tartott, egy hihetetlen sikeres beszéd volt, tele volt a terem, nagyon sokan ott voltak, és ott akarták az édesapámmal találkozni. Az édesapám egy kicsit vegyes érzésekkel ment oda, mert hát soha nem tudott, hogy Debrecen és a Habsburg család közt, tehát nem mindig túl rózsaszínű voltak a kapcsolatok, és hát milyen formában lesz elfogadva, és az első pillanattól hát olyan nagy szeretel fogadták őt, hogy ez gyönyörű szép volt a rendezvény, és hát ezen a rendezvény után egy vacsoránál, amikor az otthoni MDF vezetők, aki szervezték az édesapunknak a látogatással, leültünk, beszéltünk meg, hogy mi a helyzet, és hát júniusban, 89 júniusban, hát még teljesen más volt a helyzet, hát orosz katonák, még szovjet katonák, még voltak itt is minden, és szintén nagyon sok németek voltak itt, és hát ott alakult az ötlet, és hát ez pont a Philipp Mária nevű hölgy volt, aki megmondta, hogy miért nem szervezünk meg egy ilyen piknik. És az édesapámnak nagyon tetszett ezt az ötlet, és utána ott meg volt beszélve röviden, hogy az egyik oldal a határ, az MDF szervezik a találkozás, a másik oldal a Pan-Európa Unió szervezik a találkozás, és hát ilyen formában próbálnak valamit a határnál megcsinálni, hogy megmutatni, hogy ezt a határ el kéne tűnni, és hát ilyen formában a legjobb és legbékésebb formában lenni egy ilyen piknik előkészíteni. Senki nem gondolt volna ebben a pillanatban, hogy ez olyan sikeres lesz. Meg volt beszélve, hogy az édesapám és a Bozsgaj, hát ők mint a két fővédnök a rendezvék lennék, mint a ketten nem mennek oda, az édesapám küldte a nővérem, a Valborga, és a Bozsgaj küldte a kis államtitkár, aki ott volt az ő kabinet vezetője. Amikor ott oda mentek, és hát ennek a piknikhez igazán senki nem tudta elképzelni, hogy egy ilyen történelmi pillanat állnak elé, hogy ez lesz az első alkalomat, amikor a vasfüggöny ki lesz vágva, és hát több mint 400 németek tudnak átmenni a határ veszély nélkül. És gyönyörű szép volt, hát amikor esteként látunk ezeket a képek a televízióban, hogy mit sikerült elérni ezen a piknikkel, és hát csak utána tudtunk, hogy ez igazán ezt a történelmi esemény. És hogy én tudtam ott lenni egy ilyen vacsora beszélgetéset, amikor alakult ezt az ötlet, hát mindenki az ember gondolnak, hogy milyen nagy előkészítés és a stratégia jön. Nem, vacsora után mit csinálunk? Piknik, jó, próbálunk meg, bum, és ebből lesz az első határnyitás. Ez gyönyörű szép volt.
Pannonhalmához is el fogunk jutni. Amire, mert most már szóljon egy kicsit ez a beszélgetés rólad is. Azon kívül, hogy rendkívül és meghatalmazott követ vagy. Be is írtuk, mert az Imre főszervező kérdezte tőlem, hogy beírjuk-e azt, hogy a Vörös Kereszt volt elnöke. Mondtam, hogy egy Habsburghoz bármit írsz, az szükségtelen, elég, ha azt írjuk le, hogy Georg von Habsburg, vagy Habsburg György, mert Habsburg György a miénk. Szóval milyen egy főherceg hétköznapja, milyenek a mindennapjaid a 21. század második évtizedének Magyarországon? Ez nagyon személyes kérdés.
Hát lehet, hogy ez egy különleges, mert minden nap más, mert hát én hát elég sok feladatok vannak nekem, elég sok funkciót próbálok betölteni. Igen, hát tavaly októberig még Vöröskereszt elnök voltam, én ezért ezt nem tovább tettem, mert hát amikor a Vöröskereszt elnök lettem 2004-ben, én megmondtam, hogy én csak két ciklus állok rendelkezésre, mert hát én gondolom, hogy egy ilyen szervezet jó, amikor új elnökök, új ötletekkel, új lehetőségekkel jönnek ebben a pozícióban. Ezért, amikor kértek, hogy én még maradok, mondtam, hogy nem, én is az alapszabály változtam ebben az irányban, hogy csak két ciklus maradhat az elnök. De ilyen formában megmaradt a kapcsolat ezzel a szervezettel, amit nagyon tisztelem. Hát most már szintén nem csak a Magyar Vöröskereszttel, de hát a Vöröskereszt Federációval is együttműködöm, akit a globális szervezet, ahol 187 országban vannak, és hát én, mint a federációnak a főtitka, elég külön megbízottja, hát külön feladata kap meg a federációtól. Ez az egyik dolog, hát, amivel foglalkozom. Természetesen, amit nagyon szép is, hogy sok rendezvények vannak, ahol, amit kapcsolatban vannak a családommal. És hát ilyen formában is próbálok megmutatni, hogy a család még él, hogy a család még tevékenykedik, hogy még van az országban. Mert hát én a fő célom, ebben a pillanatban inkább látom, hogy én nem szeretnék, hogy a családom valamilyen történelmi könyvben eltűnik. Én szeretnék megmutatni, hogy ez a család még itt van, még dolgozik, még próbál külön területen hát, valamit tenni, de hát ezt a, mondtam, a nagyköveti pozíciót, ez egy ilyen önkéntes funkciót, a Vöröskereszt funkciót, ez is önkéntes, és hát sajnos senki nem él munka, mondjuk önkéntes munkából, ez egy kicsit nehéz élni, hát nekem van egy cégem, tanácsadói cégem, és hát ez most egy kicsit aktívabban, ezzel is foglalkozom, és ezzel is elég sokat kell utaznom. De hát minden nap más, nekem nem ilyen, hogy én 8 óra bemegyek egy irodában, és 5 órakor megyek haza. Hát sokszor normálisan a hétvégen a legtöbb programok vannak, ilyen formában próbálok, hogy hétközben hát kiveszem egy nap, hogy a gyerekekkel tudom tölteni. Sajnos én szintén nem tudok olyan sok idő a három gyerekkel együtt lenni, mint szeretnék, de hát próbálok ezt mindig valamilyen formában pótolni, hogy minél több idő hát a gyerekeken is tudom együtt lenni, amit ebben a pillanatban nekem a legfontosabb.
Azért ez abszolút fátum, hogy a családfő az asszonyra hagyja a gyermeknevelés hivatását és nyűgeit. Így volt ez tulajdonképpen.
Nevelés, igen, de hát, hogy én igen. Tudok együtt lenni, hát a kellemes oldalát, ezt hát szívesen.
De hát hallottátok, hogy Ottónak az a fél év adatot meg Madeirán, amikor szoros kapcsolatba került. Tudom édesapától, hogy járta a világot, és az első éveidben, kamaszkorodban ritkában láttad. Ez a 92-es összekapcsolódás jó lehetett bizonyára. Az utolsó kép, ez már nem kérdés lesz, hanem Pannonhalmáról szól, de excellenciás uram, azt kérdezem, hogy miért tettem oda szerinted?
Én gondolom, hogy ezt már válaszoltam, mert hát nagyon közeli kapcsolat volt Pannonhalmán mindig, a pannonhalmi bencésekkel. Szintén az egyik első látogatásom, amit az édesapám Magyarországon tett Pannonhalmán volt, ott szintén egy ura, egy nagyon, nagyon szeretett Pannonhalmán, nagyon mindig a főapáttal nagyon közeli kapcsolat tartott, és amikor hát közelebb jött az édesapámnak a halál, hát természetesen a temetéssel is valamilyen kérdések merültek fel, de hát a családi kripta Bécsben van, a kapucinosoknál, és az édesapám azt, aki gondolom, hogy hát ő nagyon szeretett volna, hogy temetve lenne Magyarországgal, mert hát sokkal közelebb kapcsolat alakult neki Magyarországgal, mint Ausztriával, de mondjuk hát szintén vannak családi hagyományok, hát ő mondta, hogy a szív Pannonhalmára menne, és ez természetesen nekem egy külön öröm lett, hát, mert hát itt vagyok, és hát hogy itt van az édesapjának a szíve, ez egy gyönyörű szép dolog. Igen, tudom, hogy szintén sokan mondanak, hogy miért ezt a hagyomány, hogy két helyen, és hát, és hát ez. Én gondolom, hogy ez egy gyönyörű szép jel, amit az édesapám még adott, és hát ilyen formában, hát én is rendszeresen nyárok Pannonhalmán, és hát nála is tudok egy látogatást tenni.
Most már egy személyes fordulat. Az, amit én Otto von Habsburgtól kaptam az életbe, ez valójában demokratikus elkötelezettséget tanító történés, és alázatot a szolgálatért. És a történet zajlott akképpen, hogy véletlenül egy repülőgépen jöttünk haza Brüsszelből. Tudjátok, amikor egy közepes méretű uborkafán 4 esztendőt eltöltöttem, annak egyetlen egy kiváltságát vettem igénybe, hogy kifele menet a kormányváróban Államköltségen ittam egy viszkit, és hazafele jövet, a repülőgépről leszállván egy olyan buszban, amit ott láttok, a kormányváróhoz vitettem magam, megint ittam egy viszkit. És egyébként sofőrt nem használtam, de mindkét alkalommal a barátomat, aki sofőr is volt igénybe véve, vitt és hozott. A gépen mondtam, hogy jaj, elnök úr, de örülök, hogy látjuk egymást. Hát itt van ez az autó, én szívesen venném, hogyha az elnök úr ebbe az autóba beszállna, és a kormányváróba elvihetném, ahol hát kávézhatnánk és diskurálhatnénk. Azt nem kérem, erről szó nem lehet. Én semmilyen kiváltságot igényben nem veszek, kérem, maga csak menjen nyugodtan az útjára, én ezt, elnök úr, hát ez nem kiváltság, hát ez tényleg szívesen volt már úgy 80-as éveinek derekán, gondoltam, kényelmi szempontokat is figyelembe vesz, de nem, hajthatatlan volt annyira, hogy azt mondtam az sofőrnek a kis buszba, hogy menjen csak nyugodtan el. Én felszálltam a nagy buszra a Habsburg Ottót elkísérve, mert azt mondtam, ha Habsburg Ottónak nem derogál a közforgalmú buszra felszállni, és a bőröndöt megvárni a nagy folyamba, akkor ez rám nézve sem teher, ergo annak utána persze alkalom sem adódott, de elhatároztam, hogy kormányváró többet igénybe nem veszek, mert egy demokrata az
és
nem,
a whisky.
Az nem vesz igénybe ilyeneket.
És a whisky.
És a whisky. Hát a whiskyt se egy idő óta, de úgy abban állapodtunk meg, mert hogy a kockát kikockáztam és a végére jutottam, abban állapodtunk meg itt minden formaságtól eltekintve képesi Imrével, hogy durván 70 percet túlléptük a műsoridőt, 70 percet abszolválva áttérhetünk a kérdésekre akár. És mert ez egy nyitott kör, szabadságotokban áll átvenni a szerepemet. Ezek a kérdésekre utaló, felszólító, vagy animáló mondatok. Tessék, parancsolj!
Van pápa?
Komolyan?
Köszönöm szépen! Én nagyon kerestem egy ilyen rendszer, hogyha a telefonon küldenek egy ilyen SMS. Amerikában létezik.
Szuper!
Köszönöm szépen!
Van pápa!
Van pápa!
Menjünk haza!
Causa finita, Róma locuta.
Nem, van idő. Tehát én gondolom, hogy ez még egy külön, hogy átöltözik és kijön. Hát én otthon leszek, hát amikor száll ki. De ez gyorsan, ez hihetetlen gyorsan. Hát amikor a második
nincs
nap...
Nincs már vétó.
A vétó normálisan segít, hogy gyorsabban.
Ha csak így, ne?
Nekem lenne egy kérdésem azzal kapcsolatban, hogy az édesapja egész Európát tekintve hol érezte magát leginkább otthon?
Sokan kérdezték az édesapám, hogy hol érzi maga otthon, hát ő mindig szokott válaszolni a repülőgépen. Mindig az egész idő alatt hát utazott, igen, mondjuk hát volt egy központ, ez nem otthon nevezném, ez Németországban volt, München mellett Pökingben, ahol mondjuk szintén hát mi nőttünk fel, mert hát ebben az időben hát még nem lehetett Ausztriában menni, de én soha nem mondanám volna, hogy ez lett volna az ő otthona. Hát ő, hát lehetett érezni, hát amikor látogatásra jött Magyarországra, hogy nagyon jól érzett magát. És én gondolom, hogy mindig egy ilyen különleges kapcsolat volt Magyarországgal, és hát ez is lehetett tapasztalni, amikor az Európai Parlamentben hát megvolt a lehetőség magyarul beszélni, hát a magyar ügyek képviselni. Ez neki egy igazi szívügy volt. Ezért is, mert hát ő is tudott, hogy az apja, hát milyen fontos volt neki ezt a, hát ha ezt úgy lehetne mondani, magyar király pozíciót, és hát itt az esküt, amit ő tett. és az esküdtől a nagyapám hihetetlen fontos volt, és hát ő, neki sikerült ezt a hazaszeretet tovább adni az édesapámnak, és hát szintén amikor az édesapámnak olyan sok idő, nem volt lehetőség hazajönni, de mindig próbált megtartani a kapcsolat Magyarországon, hát igazán, hát Magyarországon, remélem, hogy nem osztagok vannak itt, sokkal jobban érzett maga otthon Magyarországon, mint Ausztriában. Ezért is a döntés, hogy Pannonhalmára jött a szíve.
Köszönöm.
Köszönöm. Nekem egy olyan kérdésem lenne, ez némiképp messzire visz vissza, de ugye arról volt szó, hogy negyedikára nem szántott arra, hogy ő belőle lesz király, tehát nem gondolod, hogy egy sor lépcsőt megélt ez az utódi jelölés. Bennem az merült föl, és lehet, hogy itt az osztrák császárság belső szabályai a válasz, de nem tudom, hogy tulajdonképpen Rudolfnak volt, tehát Ferenc Józsefnek volt lánygyermeke.
Igen.
És a praktika szankció szerint ugye Magyarországon lehetett volna a női örökös. Miért ment ez a lépcső végig, ugye mindig a fiú, tehát a testvér, aztán az unokaöcs, aztán ott is ugye Ferenc Ferdinánd testvérének a fia volt a negyedik Károly, tehát hogy milyen?
A nőkhez csak ment volna tovább, ha nem lett volna férfi. Ez hát, ilyen formában. Hát amikor volt férfi, ez ilyen formában automatikusan a következő férfihez ment. Ezt a pragmatikai szankciót hát, csak az volt, hogyha legyünk őszintén a Habsburg család kihalt. És ilyen formában hát, csak ezen a házasság után, hogyha szintén Stefan Lothringia, Stefan, hát ő volt az utolsó a saját családban, Maria Terézia volt az utolsó Habsburg családtól. Normálisan a családnak a neve kellett volna lenni, Lothringia Habsburg. De hát 6. Károly hát úgy döntött, hogy Habsburg még egy kicsit fontosabb, mint a Lothringia. És hát ilyen formában. Igen, hát, hát amikor ezt úgy nézünk, a családom kihalt, tehát hát ilyen formában a pragmatikai szankció alapján ez megmaradt, és hát ilyen formában megadta a következmény, hát ha nem, ha nincs férfi, hát nő tudná átvenni ezt a szerepét. De hát Maria Teréziának nagyon sok gyereke volt, és hát szintén a Maria Teréziát elég sok utódja is volt. És hát ilyen formában a család, mint egy ilyen robbanásszerűen hát nőtt fel, és hát ilyen formában ez nem volt kérdéses, hogy ez a férfi. Igen, manapságon hát nagyon sokat erről beszélünk, és hát szintén a jelenlévő monarchiákról nagyon sokat erről van szó. Más volt az idő ebben az idővel. És hát más van az idő ma. És hát ezért lehet, ha még lenne egy monarchia Ausztriában vagy Magyarországon, hogy más lenne a szukceszió, tehát más lenne az utódlás. Tehát ebben az időben ez nem volt, és most szintén hát nekem vannak 5 hát nővérek, hát a bátyámnak a családfő, és hát ha valami történne a bátyámmal, hát az ő fia, és hát utána én, hát ez maradt nálunk a családban ilyen formában, hogy hát ez a szukceszió ilyen formában alakult meg. Manapságon nincs fontosága. Jó, köszönöm szépen. Nincs több kérdés.
Szerintem mindannyian haza szeretnétek menni, látni az új pápát. Kegyelemmel el lesztek bocsátva. De annak előtte mi megköszönjük Georgnak, hogy itt volt köztünk. Ritkán adatik meg az Eötvös Loránd Tudományi Egyetemnek, hogy egy ilyen illusztris képviselőjét az európai történelemnek köszöntheti. És azt remélem, hogy közelebb került hozzátok nem csak ez a történelem, ez a rejtélyes család, die ganze Familie, hanem különösképpen Georg, aki ezt a történelmi nevet viseli nagy alázattal, buzgalommal és hatásfokkal. Köszönöm szépen, hogy itt voltál.
Én köszönöm a meghívásért. Csak egy utolsó gondolat. Szintén, amikor most dolgoztam az édesapámnak a levéltárban, Hát megtaláltam valamit nagyon érdekes, az, amikor az édesapám egy beszédet szokott tartani, hát mindig volt egy ilyen papír, ahol rajta írt külön pontok. És hát én találtam egy ilyen gyűjtemény, ahol az édesapámnak a beszédnek a rövid vázatok bent voltak. És hát nagyon érdekes volt, mert mindig az utolsó pont az ő beszédjében volt, hogy optimista kell lenni. És hát ez volt valami, tehát amikor látja, hogy ő 98 éven át mit történt, első világháború, második világháború, nagyon sok problémák, hát kommunista rendszer, nemzeti szocializmus, minden, hogy ő mindig próbált optimista maradni. És én gondolom, hogy ez valami, tehát amit manapságon valamilyen formában meg kell tartani, hogy optimista maradjunk. Én is tudom, hogy válság van, problémák vannak, nehézségek vannak, munkanélküliség, mindent, és hát ez a Vöröskeresztben nagyon tapasztaltam. De hát mindenkinek sokkal több lehetőséget vannak, hát amikor optimista marad, és hát gondolja, hogy jövővel foglalkozik, milyen lehetőséget vannak, mint visszanézne, és hát gondolni, hogy olyan sok nehézségek vannak. És hát ezzel csak tudnám kérni, hogy próbáljunk egy ilyen optimista szellemmel a jövőben is nézni, és hát amikor hallom, hogy most van pápa, szintén optimista van az egyház, hogy megtörténik valami szép az egyházunkban, vannak is elég sok dolog, hogy miért optimista lehet lenni, és az utolsó pont nyelvekkel tanulni. És hát ezt mindenkitől kérem, hát minden nyelv, amit beszél, óriási segítség, és a jövőben is nagyon sok segítség fog lenni, mert én szintén a Vöröskeresztben találtam, hogy milyen óriási nehézséget vannak, különlegesen a fiatalok munkahelyet találni, és hát a munkanélküliség egy óriási gond, ott a nyelvek csodát tudnak tenni, hát aki minél több nyelven beszélhet, óriási segítség lesz. Hát ezért több nyelvű optimisták leszünk. Köszönöm szépen! Megnézem az interneten.
Szerintem a tiéd. Te. Mert hogy már?
Kérdődöm a technikát.